Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, a János írása szerinti evangélium 3. fejezetének 26-tól a 36. versig terjedő szakaszából. A hosszabb részt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg közösen a János evangéliuma 3. részének 26. versétől, ahonnan így szólít meg bennünket. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt: Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. De bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki pedig befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az örökké való Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, szólítsuk meg őt és hívjuk segítségül. Mennyei Atyánk, mindenek előtt megköszönni szeretnénk ezt a mai délelőttöt, ezt a csendes órát, amelyet reménységünk szerint egészen közvetlen közösségben veled és egymással tölthetünk el. Megvalljuk, szükségünk van erre a közösségre. Talán tudjuk már, talán csak érezzük a szívünk mélyén, hogy a világ forgatagában, rohanva, annyi minden hatásnak kitéve, úgy fázik, úgy éhezik, úgy szomjazik a mi lelkünk. Vágyunk arra, hogy hiteleset, hogy igaz szót halljunk. Vágyunk arra, hogy valaki lelkiképpen átöleljen minket. Valaki valóban megtartson a veszedelmek között, bíztatást adjon, amikor csüggedünk, erőt, amikor megfáradunk. Így jöttünk most hozzád, mennyei Atyánk, te légy az, aki átölelsz. És a te fiad, az Úr Jézus Krisztus, akiben örömünket találjuk, akiben tanulunk gyönyörködni, akinek vonásai új örömmel és lelkesedéssel töltik meg a mi életünket, szívünket. Kérünk, taníts minket imádkozni, imádni téged. Gyötrelemmel és belső tűzzel, odaszánással és szívünk egész erejével. Hadd imádjunk téged, hadd lássuk meg, hogy valóban méltó vagy arra, hogy az ember őszinte szívvel leboruljon, neked hálát adjon, és mindent megköszönjön. Így adunk hálát azért, hogy itt lehetünk, hogy az elmúlt héten sem bűneink szerint bántál velünk, hogy kész voltál is, vagy felkínálni a te bocsánatodat minden hozzád térő bűnbánó léleknek. Így hozzuk eléd önmagunkat, elrontott dolgainkat, mulasztásainkat, és kérjük, irgalmas szereteteddel töröld el valamennyi vétkünket. És így hozzuk eléd népünket, nemzetünket, hazánkat, emlékezve múlt századokban történtekre, szomorú napokra, győzelmekre és vereségekre, hálát adva azért, hogy oly sok viszály, vész között is megtartottál minket, hogy élhetünk itt a medencében, a Kárpátok között, és hogy élhet ez a szép nyelv, amelyet azért adtál, hogy dicsérjünk téged, és szeressük egymást. Kérünk, Urunk, taníts minket így dicséretben, őszinte háladásban, igaz szeretetben élni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, fiatalabbak és idősebbek, beszélj a mi szívünkkel, adj nekünk találkozást önmagaddal. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által, írva található az olvasott szakaszban a János evangéliuma 3. fejezetének 35. és 36. versében a következőképpen. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Aki már esetleg megtapasztalta közülünk, azt gondolom, hogy egyetért azzal, ha azt mondom, hogy kezességet vállalni óriási kockázat. Az adósnak viszont hatalmas nyereség lehet. A kezesség rendre baráti szívességként jelentéktelennek tűnő papíros aláfirkantásával veszi kezdetét, rémtörténetté pedig azután válik, ha a kedves barátunk nem fizetése miatt nálunk kopogtat a végrehajtó. Ugyanis a kezes minden vagyonával felel az adós tartozásáért. Legyen az bankbetét, használati tárgy, műszaki cikk, gépjármű vagy ingatlan. Nem véletlen és nagyon érdekes, hogy a Biblia, különösen Salamon által lejegyzett példabeszédek könyve többször is figyelmeztet a kezesség veszélyére. Így ír egy helyen, a 11. fejezetben, igen rosszul jár, aki idegenért vállal kezességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jót állást. Sőt, még a barátokra is kiterjeszti az ige ezt az óvást, esztelen ember az, aki kezet ad és kezességet vállal a barátjáért. Példabeszédek könyve 17. részében olvassuk. Csak egy picit állok itt meg, mert itt is látszik, hogy magát a szeretést, a szeretetet sem értjük mi. Hiszen nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a barátainkat szeretjük, hogyha kezességet vállalunk. Így kell szeretnünk. Mi az? Aláírom, ezzel ő valamihez hozzájut, egy nagy hitelhez. Hát ezzel jót teszek vele, nem? Az Isten igéje figyelmeztet, hogy ne tedd. És tudod miért nem? Mert a jövő fölött nincs hatalmad. Mert a jövőt egyedül Isten ismeri, és ő tartja a kezében. Ha pedig kezességet vállalsz, ezzel azt jelzed, te vagy azt tudod, hogy nem lesz baj, vagy azt gondolod, hogy ténylegesen ki tudod fizetni majd a barátod adósságát. Érdekes apróság, itt bezárom ezt a zárójelet, Isten igéje azt mondja, ne így szeresd. Ne így szeresd a bajba jutottat, hanem hogy? Nem olyan nehéz kitalálni. Adjunk neki. Ha tudunk, akkor segítsünk. Mi adjunk neki, akár pénzt, vagy mást, ha tényleg szeretjük, ha tényleg segíteni akarjuk, de ne vállaljunk kezességet senkiért. Mindezt hallva és végig gondolva, még különösebb testvérek az, hogy a mai igében közvetve mégis kezességről van szó. Mégis azt mondja el itt a 35. versben az Isten igéje, hogy az Atya mindent Krisztus kezére bízott, mindent az ő keze által valósított meg. Tudjuk, hogy a János legelején, az evangélium elején olvashatjuk, hogy minden Jézus által lett, és semmi sem lett nélküle, ami létrejött. Sőt, ez a mostani igénk még arra is utal, hogy mindenki kezesévé tette őt az Atya. Mindenki és minden kezesévé tette. bizonyos Budai Gergely, néhai budapesti teológiai újszövetségi professzor a maga fordításában így adja vissza a 35. verset, annak a végét: az ő kezével mindent megadott, mondja az Isten igéje Jézus Krisztusról. Az ő kezével, az ő keze által mindent megadott. Azt jelenti ez, hogy mint teremtő és kivitelező ige, ugye Jézust az Isten igéjének is nevezi a Biblia, és ő a teremtésnél a kivitelező, ez azt jelenti, hogy mindenért felelősséget vállalt, és felelősséget kapott. Mindenért, ami létrejött. Ha tehát a látható világban, amiről Isten a teremtés végén így nyilatkozik, íme minden igen jó. És ekkor már az embert is megteremtette. Tehát, hogyha ebben a látható világban bármi elromlik, a Krisztus fog intézkedni, az Isten fia fog gondoskodni a megoldásról. Ő a kezes. Neki kell, ha arra lesz szükség, fizetni az adósságok kiegyenlítéséért. Nagyon nagy kockázatot vállalt fel ezzel a fiú Isten. De felvállalta, az atya pedig szeretettel reábízta. És mielőtt tovább mennénk, hogy még jobban értsük Jézus kezességét, és azt testvér, hogy neked kezesed van a mennyben, és hogy ez milyen nagyszerű hír, azt is lássuk meg, hogy kire bízatott ez. Mert egy csodálatos tulajdonképpen himnusz van itt is előttünk a Bibliában. Ahogy Jézusról beszél itt az evangélium, ahogy keresztelő János bizonyságot tesz róla, az csodálatosan magasztalja őt, és bemutatja, hogy miért egyedül ő volt alkalmas arra, hogy kezese legyen a mindenségnek, és benne az emberiségnek, és benne a mi kicsi személyes sorsunknak. Miért éppen ő? Dicsérjük őt, bíztat az ige. Magasztaljuk, mert ő alkalmas erre. Ő a vőlegény, azt mondja itt keresztelő János Jézusról. Ő az Isten népének egyetlen vőlegénye, és az nép, az Istenben hívő nép pedig a mennyasszony, ahogy olvastuk itt a 29. részben. És tudjuk az igéből, hogy olyan vőlegénye ő ennek a népnek, akinek tagja minden hozzátérő, benne bízó ember, olyan vőlegénye, hogy ha mi hűtlenek vagyunk is, netán, ő hű, és ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Ő az egyetlen hűséges vőlegénye az ő népének, mint egy mennyasszonynak. Neki nincsenek riválisai. Egyedül ura a hozzátartozó népnek. Nincs szükség panteonra, és nem hiszünk semmiféle olyan istenekben, akik aztán egyes népek elképzelései szerint harcoltak és vitatkoztak, veszekedtek, házasodtak és elváltak, egymást marták és saját dicsőségükért harcoltak. Jézus Krisztusnak nincsenek riválisai. Mint ahogy még maga János is olyan csodálatosan meghódol előtte, akiről tudjuk, hogy egyébként idősebb, és az ókorban egyébként egy fiatalabb, nem lehetett tekintélyesebb egy idősebbnél. Keresztelő János mégis meghajtja a fejét, és őszinte örömmel hódol meg Jézus Krisztus előtt. Sőt, látjuk itt a 26. versből, hogy ebben az időben, ahol most járunk, keresztelő Jánost is mesternek szólították, neki is tanítványai voltak, és az Istentől küldött ember volt ő. És mégis az egyetlen, akit ő dicsér, és aki előtt örömmel meghódol, az az Úr Jézus Krisztus, a vőlegény. És János bátran visszalép, és a nálánál fiatalabbra rámutat, neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Mert ő az, az egyetlen testvéreim, akinek a dicsősége, Jézusnak a dicsősége napról napra nő. Bármit mond a világ, bárhogy kiáltanak sokan ellene, vagy vannak nemzetek, országok, népek, ahol hadakoznak egyáltalán az ellen, hogy Jézusról szó legyen, bármi történik is a világban, bármennyire is antikrisztusi idők felé megyünk, Jézus dicsősége napról napra gyarapszik, ahogy nő az ő megmentettjeinek száma szerte ezen a világon. Úgy, ahogy a Heidelbergi Káti 54. kérdésön szépen mondja, a világ kezdetétől egészen végéig Isten fia, igéjei szent lelke által az igaz hitettségében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Senki meg nem állíthatja. Senki le nem foghatja az ő kezét. Ő az, akinek a dicsősége napról napra nő, még akkor is, ha most is olvastam, hallottam egy új könyvről, egyébként egy híres egyetemi tanár, mohamedán vallású, írt Jézusról egy könyvet, és úgy tűnik az a célja, hogy Jézust és Mohamedet egymás mellé állítsa, és hát bemutassa, hogy Jézus nem több és nem nagyobb, mint Mohamed próféta. Mégis hittel és meggyőződéssel vallhatjuk és valljuk. Jézus dicsősége, a mennyei dicsősége, a megmentettek száma által napról napra nő. És ezt senki le nem állíthatja, meg sem kérdőjelezheti igazán. Miért? Mert testvéreim, ő az egyetlen, aki felülről jött, úgy, ahogy itt bizonyságot tesz róla a keresztelő János. Ő az egyetlen, aki felette van mindenkinek, aki a földön megjelent. Ő az egyetlen, aki előtt minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv vallani fogja az utolsó napon, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ő az egyetlen, aki a mennyben látottakról és hallottakról hitelesen tett bizonyságot, és tesz bizonyságot ma is a Szentírás lapjain át. Vannak szirén hangok, egyre többen mondják, hogy ők beleláttak a mennybe és visszajöttek, és beszámolnak gyerekek és felnőttek. Legyetek óvatosak, testvéreim! Az egyetlen, akire erről biztosan tudhatjuk, hogy hiteles forrás a mennyei világról, az, akiről itt most János beszél. A vőlegény, aki uraknak ura és királyoknak királya, aki a mennyben, valóban a mennyben látottakról és hallottakról beszél, és azt hirdette meg. És milyen különös, itt van egy félmondat, ezek után, amikor ilyen dicshimnusz zeng Jézus Krisztusról, utána János megjegyzi, leírja itt a 32. versben, hogy arról tesz bizonyságot Jézus, amit látott és hallott a mennyben, de bizonyságtételét senki sem fogadja el, tudnék itt a földön. Aztán később mégis folytatja azokkal, akik hitre jutottak, és akik befogadták őt. Miért? Azért, testvéreim, mert Jézust alaphelyzetből szívünk szerint mi nem akarjuk elfogadni. Az ő szentsége, az ő tisztasága, az ő hatalma, az ő istenfiúi volta idegen számunkra. Mi igazából menekülünk, bújunk előle. Erről beszél itt az ige, hogy senki sem fogadja el. Nem született olyan ember, aki azt mondja, hogy igen, Uram, én szeretnék veled közösségbe lépni, mert az ember ösztönösen érzi, mekkora a szakadék Jézus tisztasága és a mi tisztátalanságunk között. Jézus szentsége, hatalma és a mi nyomorult lényünk között. Ezért igaz az, amit Pál a római levélben fejteget a harmadik részben, hogy nincs igaz ember, nincs egy sem, nincs aki értse, nincs aki keresse az Istent, nincs aki jót cselekednék, egyetlen egy sem. Erről beszél itt János evangélium, akkor azt mondja, hogy ma így mondanánk, hogy alapértelmezés szerint egyetlen ember sem keresi Jézussal a közösséget. Mert bizonyos értelemben igenis, tartunk tőle, félünk tőle, mert annyira más, mert olyan dicsőséges, és mi olyan dicstelenek vagyunk a bűneink és a nyomorúságaink miatt, hogy külön isteni csoda kell, külön isteni erő, az ige ereje kell, hogy valaki mégis befogadja őt, hogy valaki mégis kapcsolatot keressen vele. És ez történik évezredek óta, legalább 2000 éve, ami őt itt a földön járt, és itt történik közöttünk a gyülekezetben, és a városban, hogy mégis jönnek emberek keresni őt, és meg lehet találni, és fel lehet vele venni a kapcsolatot. Mert Isten ereje, igéinek ereje működik. Úgy, ahogy Péter apostol írja, újonnan születtetek ti Isten igéje által. És ezt mondja Jézus Nikodémusnak is, szükség nektek újonnan születnetek. Hogyan? Az ige és a lélek által. Mert ott a víz az igéről beszél abban az ige szakaszban, itt a harmadik rész elején. És akik az övéi lettek, azok tudják és bizonyossá lesznek, hogy a te igéd, Uram, igazság, és a te igéd ragadta meg a szívemet. Megszólítottál, sőt, újonnan szültél. Élő reménységre. Élő reménységre. Hogy Uram, és nem ellenségem az Isten, Atyám, és nem elítélő bírám. Ezt Isten ma is az ő igével és lelkével végzi, szerte a világon. És Jézus az egyetlen, aki a Szentlélek teljességét bírva hatalmasan munkálkodik ma is emberi szívekben, hogy újjászülessenek az emberek. A Szentlélek teljességét senki nem bírta és bírhatja ma sem, csak ő. Erről beszél itt a 34. vers. Ő az, aki teljes a lélekkel, és minden áldott következménye ott van az életében. Ezért teljes szeretettel, kegyelemmel és irgalmassággal, ezért teljes igazságossággal, ezért valóságos az ő küldetése, ezért volt az egyetlen a történelem szereplői közül, aki úgy is élt, ahogy beszélt. Az egyetlen hiteles személy, aki megélte azt, amit mondott, amit tanított, mert ő teljes volt a Szentlélekkel. Mi csak részben kaphatjuk, mi rész szerint kapjuk abban az értelemben, hogy kinek ezt, kinek azt a kegyelmi ajándékot adja, és gerjeszti benne az Isten lelke. Az Úr Jézus Krisztus teljes volt, és teljes Isten áldott lelkével. Nincs más olyan, mint ő. Nincs senki más. Sem vallásalapító, sem bölcs, sem filozófus, sem ember, sem egyházi személy, senki nem hasonlíthat ő hozzá. Erről zeng itt az ige, és sok más helyen is. És ha belegondoltok, hát az önmagában egy döbbenetes kijelentés, hogy Jézus ott volt a teremtésnél, és minden általa lett, ami létrejött, és nála nélkül semmi sem keletkezett. Ő az, akiről ezt mondja az ige a János 5.26-ban, amint az atyának élete van önmagában, úgy megadta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A fiú Isten önálló élettel jelenik meg még a teremtés előtt, és utána elvégzi, bevégzi a teremtés nagy művét. És most már nézzünk úgy rá, hogy ez a csodálatos, hatalmas Urunk mekkora árat fizetett azért, hogy kezességet vállalt értünk. Mert mindent az ő kezére bízott, és mindent az ő keze által intézett el az Isten, mint áldott kezesünk által. Dollár milliárdokkal sem lehetne kifejezni azt az adósságot, amit mi felhalmoztunk, mint emberiség és mint emberek. És hogy ezt az adósságot egy oldalról megvilágítsam, hadd idézek fel, most hallottam egy igehirdetés részletet, és az igehirdető olyan szenvedélyesen beszélt arról, tette fel a kérdést, hogy hova lett a gyötrelem és a szenvedély belőlünk, 20. 21. századi keresztjénekből. Hol van az, hogy ég valakinek a szíve az elveszettekért? Hol van az a szenvedély, hogy menjünk és mondjuk el, amit tudunk Jézusról, mint megmentőről? Egy helyben toporok sokszor az egyház, a misszió takarék lángon pislákol. Hol van az a gyötrődés, hogy igenis tusakodom, és belülről szenvedek azon, hogyha egy másik ember még mindig kemény, még mindig nem nyitja a szívét e felé a hatalmas Isten felé, e felé a csodálatos kezes felé. Rengeteg az adósságunk, ahol nem szóltunk, nem tettünk bizonyságot, nem mondtuk el, amit tudunk Jézus Krisztusról és a róla szóló evangéliumról. Nem máshol keressük itt a bűneinket, meg lehetne találni ezer területen az életben és az életünkben, az életemben. De ha csak ezt az egyet nézem, már azt mondom, hogy rengeteg a tartozásom. De ez jelen van akár a gyerekeim felé, a szüleim felé, a barátaim, a szomszédaim felé. Hányszor hallgattam, amikor szólni kellett volna. Nem nagy ékes szólással, csak egyszerű szeretetteljes szavakkal rámutatni Jézusra. Ő az, akire szükséged van. Ő ráhallgass, és megoldódik az életed nagy kérdése, és megoldódnak azok kérdései. Mi szaporítjuk a tartozást, születésünktől fogva egészen halálunk pillanatáig. Szeretett tartozás, sok-sok meg nem tett, cselekedett, el nem mondott imádság, hatalmas az adósság számlánkon az összeg. És tudjátok, olyan érdekes, hogy Isten igéje mégsem az adósságunkat nevezi a legnagyobb problémának, hanem azt, hogy nem hiszünk a kezesünkben. Isten tisztában van vele, hogyan élünk, mit csináltunk és mit mulasztottunk el, és mégis a legnagyobb problémának azt mondja, amit éppen a Szentlélek jelent ki, mi a bűn? Az, hogy nem hiszünk Jézusban, mint kezesünkben. Nem hisszük, hogy minden ráterhelődött, hogy mindenért ő fizetett, és mindent megfizetett. A többi népet sem hagyta egyébként Isten bizonyság nélkül, erről olvasunk Pál beszédében, például Lisztrában, elmondja, hogy jó tevőjük volt, még azoknak is, akik egyébként nem ismerték közvetlenül, meg a fiát nem ismerhették, meg nincs Bibliájuk. Örömöt adott nekik. Pál leírja a római levélben, hogy aki alkotásait értelmes módon vizsgálja az Istennek, az ráismer, az felfedezi a természeten keresztül is. A történelem eseményeiben felfedezhető, a lelkiismeretünkben ott van egyértelműen az ő kezenyoma, minden ember kereshetné az Istent, aki kezességet vállalt érte, felfedezhetné, hogy kicsoda az az egyetlen, aki teremtett, és aki a megmenekülésünkről is gondoskodott. De azt mondja az ige, hogy az igazi nagy baj, hogy az emberek nem is keresik, és az igazi nagy baj, amikor a templomba járó ember sem hiszi, hogy van egy kezese, és minden adósság ráterhelődött. De aki hiszi, annak örök élete van. Aki nem hiszi, hogy Isten ítélőszék előtt csak egy kezes segíthet rajta, az fog elveszni, aki ellöki Istennek ezt a kezét, felénk nyújtott szeretetét. Ugye olyan keményen hangzik itt, talán van is, aki megbotránkozott közöttünk, amikor először olvastam, vagy hallottuk. Ugye így írja itt az evangélium, hogy aki nem enged a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Nem ilyen dolog ez, Isten haragja, erről beszélni kell, van ilyen. Hát nem a szerető Istenről kell nekünk itt elmélkednünk. Testvéreim, Isten haragja csak azért valóság a bűneset óta, mert az általa felkínált megoldást, az általa kijelölt kezest az emberiség elutasította és elutasítja. A kezes elutasítása a bűn, és erre és ezért haragszik az Isten. Mindenféle más megoldást agyaltunk ki, vallásokat, jó cselekedeteket, érdemeket, mindenfélét kiagyal az ember, csak ne kelljen teljes szívvel a kezesre hagyatkozni, és arra, hogy ő fizetett az én adósságomért. És erre azt mondja az ige, hogyha így járunk végig, és így megyünk el ebből a világból, Isten haragja marad rajtunk. Hiszen gondoljatok bele, mindent elkészített, és valóban már előre kijelölte az ő fiát, már előre kezesnek jelölte ki óriási kockázattal. És valóban ennek a fiúnak bele is kellett halnia e kezességvállalásba, mert csak így lehetett fizetni az Isten igazságos trónja előtt a bűnnel szemben, de készen van, de kész, tökéletes, bevégeztetett, elvégeztetett. De ha valaki ellöki ezt a kezet, nem kell kezes, majd én fizetek, Uram. Majd én rendezem. Majd én bemutatom a jó cselekedeteimet. Majd én elmondom a vallásos teljesítményeimet neked, ha oda kerülök eléd. Hát az ilyen ember óriási csalódást fog átélni. Isten nem akar haraggal tekinteni ránk. Ezért most sem a harag az üzenete, hanem az, hogy esküvel ígérte. Gondoljatok bele, így fogalmaz a zsidókhoz írt levél 6. rész. Esküvel fogadta meg, hogy kezesről gondoskodott. Esküdött az Isten, hogy nem kell fizetned egyetlen bűnödért sem. Mert mindenért Jézus fizetett. És ez a mennyei kezes, a fiú mindent visz. De ha nem törődünk vele, ha nem bízunk benne, hogyan menekülhetünk meg, kérdezi ugyancsak a zsidókhoz írt levélben az ige, hogyan menekülhetünk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, ha nem hiszünk mennyei kezesünkben, bűn ilyen csodálatos kezesben nem bízni. Olyan érdekes, hogy ez a mondat, amit itt most többször idéztünk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet. Az engedelmesség szó és az engedetlenség szó itt most nem cselekedetekre utal konkrétan, hanem a hittel szembeni engedetlenségre. Az egyik szótár így adja vissza ennek a szónak a jelentését, hogy az ilyen ember az, aki nem meggyőzhető. Nem hagyja magát meggyőzni arról, hogy Jézusban bízzon. Hogy egyedül a kezesbe vesse a bizalmát. Így beszél itt az ige az engedetlenről. Ebben engedetlen. Nem hagyja magát meggyőzni. Hogy Jézusban bíz. Ő a te kezesed. De végül foglaljuk össze mindazt, hogyha Isten kegyelméből, mindezt hallva, és a mennyei kezesünket felragyogva látva, eldől a szívünkben, hogy igen, de én Uram, én bízni akarok, én bízni szeretnék. Én örömmel tudomásul veszem, hogy te vagy a kezesem. Én hálaadással dicsérlek téged, hogy minden adósságomért te fizettél. Én hiszek benne. Ha pedig így van, akkor testvér, akkor fogj bele bátran dolgokba. Gyakorold a közösséget a többiekkel, akik hisznek, a gyülekezettel. Gyakorold a közösséget azokkal a gyarló emberekkel, akik önmagukban nem lettek tökéletesek, akik tele vannak esendőséggel, bűnnel. De gyakorold a közösséget bátran, ne félj, és ne őrizz a szívedben haragot és ellenségeskedést. Bátran merj megbocsátani, és bocsánatot adni. Hiszen kezesed van, és tudod, hogy a másiknak is ő a kezese, akivel te most nem akarsz szóba állni, akivel nem akarod a közösséget fölvállalni, talán ezért nem jössz másik alkalomra, ezért nem vagy ott kisebb körökben. Mert ott van az a valaki is esetleg. És megmarad a harag, megmarad az ellenségeskedés, pedig A-nak is, meg B-nek is Jézus a kezese. És Jézus fizetett a bűneiért. Bátran vállald a közösséget a többiekkel. Bátran szolgálj és misszionálj, testvér. Bátran, mert nem kell félned. Ha valamit elrontasz, van, aki fizessen a javításért. Ha valamit nem jól csinálsz netán ebben a szolgálatban, vagy misszióban, ilyen értelemben is kezesed Jézus, hogy amit ki kell pótolni, azt ő kipótolja. Ha valamit elrontasz, elrontok netán, ő az, aki mint kezesem helyre teszi. Elnézést azoktól, akik már ismerik ezt a történetet, de talán mégis ide illik, és ez illik legjobban. Egy apuka elutazott, kisfia elhatározta, hogy valamivel meglepi, és elpalántázta a paradicsomot. Megjön az apa másnap, kimegy a kertbe, látja a művet, megdicséri a fiát, nagyon örül. Aztán este, amikor a kisfiú lefeküdt, akkor az apa kimegy, és lámpafény mellett visszaforgatja a palántákat. Rosszul tette le a gyerek, fejjel lefelé. De értjük, testvérek? Valaki kezes, valaki helyre teszi, amit mi elrontunk. És nem fog a fejünkre csapni, hogy csak ennyit el tőle, csak így tudsz szolgálni, így tudsz beszélni. Csak ennyit tudsz tenni? Nem. Azt mondja, hogy tedd bátran. Van kezesed a mennyben, aki majd helyre teszi, amit netán elrontasz, aki kipótolja azt, amit te nem tudsz hozzátenni. De menj és cselekedj, és misszionálj, és szolgálj, mert az Úr ott van, és folyamatosan kiegészít, és javít. Ne félsd magad, és ne félsd a hírnevedet, meg a tekintélyedet, mert bármi elveszne ebben az életben, te nem veszel el. Lehet, hogy szolgálat, lehet, hogy misszió közben kinevetnek, megcsúfolnak, lehet, hogy még meg is aláznak, lehet, hogy világi értelemben kisebbek leszünk, nem mi leszünk a nagy tekintélyűek, de mindezeket bátran veszítsük el, ha arról van szó, hogy az Úr nevét meg lehet és meg kell vallani. Mit számít a földön a tekintélyem? Mit számít, hogy most dicsérnek vagy nem dicsérnek, ha Jézus a kezesem? Ha ekkora méltóság a részem, hogy mindenért, amit elrontottam, Jézus fizetett meg. Bátran indulj el, és kérj bölcsességet, ha nincs elég, úgy érzed. Azt mondja Jakab apostol, hogy Isten szemrányás nélkül adja azt. Kérj erőt, ha úgy érzed, nincs. Vállalj fel olyan helyzeteket és szolgálatokat is, ahol emberileg vesztes leszel. Nem dicsérnek meg érte, sőt, kinevetnek. Na és? Te az Urat hirdetted, és őt szolgáltad. Ne félj! Az Úr Jézus így is, ilyen értelemben is a te kezesed. Bármi veszteségért kárpótol helyette. És itt hadd idézzelk egy különös mondatát. A Márk evangélium 10. rész 29. és 30. versében olvassuk a következőt. Jézus így szólt, bizony-bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem, és az evangéliumért, ezt félre ne értse senki, ez nem parancs, de előfordulhat még ilyesmi is, ha mi Jézus Krisztushoz ragaszkodunk. De ha ilyesmi történne is, nincs olyan, aki ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ő, ami kezesünk, tudja, miben vagyunk. Tudja, hol szorulunk segítségre. Bátran belévetett hittel, előtte való alázatos lélekkel induljunk és cselekedjük, amit ránk bíz. És végül befejezésül egy lelki ének jutott eszembe, szeretném idézni csak az első versszakát. Sokaknak, sokunknak kedves kis éneke ez, így szól. A mennyben fenn a trónusnál Krisztus értem közben jár. Nagy főpap, égi kezesem, örökre biztos védelmem. Markába véste nevemet, szívébe írta, nem feled. Örökké ő lesz pártfogóm, elnémul minden vádolóm, elnémul minden vádolóm. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk az ígéretestvéreim. A 201-es számú énekünk 5. versét énekelve, 201. 5. versszak. Reménységem neveli bennem, s bizonyossá tészem. Imádkozzunk. Azt énekeltük, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretnénk egész életünket a Te akaratodhoz szabni, mert Te méltó vagy rá, mert Te vagy az egyedüli vőlegény a Te népednek, aki nem szorulsz segítségre, akit nem lehet felülmúlni szeretetben, tisztaságban, dicsőségben, aki ott voltál már a teremtéskor, és aki kezességet vállaltál a mindenségért, benne az emberiségért és benne értünk. Urunk, azt is látjuk és értjük, hogy igazán egyetlen egy bűn az, amely elveszít minket, az, ha nem bízunk meg abban, amit értünk tettél. Ha eltaszítunk téged, mint kezesünket, ha magunkban akarunk bízni, cselekedeteinkben, jóságunkban, érdemünkben, bármi másban. Köszönjük, hogy szólsz, köszönjük, hogy lehet megállni, rácsodálkozni a te fenséges voltodra, igaz szeretetedre, hatalmas áldozatodra, és lehet eldönteni a szívünk mélyén, hogy Urunk, nem akarunk mi másban bízni, és nem akarunk félni semmitől és senkitől, és nem akarjuk félteni a tekintélyünket, vagy bármit, amit ezen a földön elveszíthetünk miattad, éretted, mert nálad tökéletes és teljes a kárpótlás, mert te sokkal-sokkal többet készítettél el a téged szeretőknek, mint amit emberi szív elképzelhet, vagy emberi fantázia kitalálhat. Áldunk, magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, imádunk mi téged, és köszönjük, hogy mennyei kezesünk vagy, és maradsz örökre. Köszönjük, hogy hű vagy, és hű maradsz. És köszönjük, Urunk, hogy indítasz szolgálatra, misszióra, cselekvésre. Köszönjük, hogy nem kell félni akkor sem, hogyha nem tapsolnak, netán fütyülnek, vagy gúnyolódnak. Köszönjük neked, hogy a mi küldetésünk belőled táplálkozik, a mi erőnk forrása te vagy. És így köszönjük, hogy rád bízhatjuk családjainkat, szeretteinket, hazánkat és nemzetünket, történelmünket, jövőnket. Rád bízzuk a határokon túlélő magyar testvéreinket, testvérgyülekezetünk tagjait. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy teljes hittel és örömmel tegyünk bizonyságot rólad, mint ahogy Keresztelő János is tette, hirdetve, hogy neked növekedned kell, nekünk pedig alábbszállnunk, mert a te dicsőséged napról napra nő, mi pedig semmit nem veszítünk, ha netán ezen a földön nem dicsérnének. Így kérünk, légy velünk és maradj velünk. Kérünk, vigasztald gyászoló testvéreinket, hagyd nekik erőt, élő hitet, hogy beléd vessék bizalmukat minnyájan, mint egyedüli kezesben, aki mindenért fizettél, minden bűn adósságot eltöröltél, és semmi más feltételt nem szabtál, csak azt, hogy hittel fogadjuk el e hatalmas tettet, ezt a te kockázatos vállásodat, amibe bele kellett halnod, de az atya akaratából ki is jöhettél a halál mélységéből. Urunk, magasztalunk téged, és így kérünk, áld meg a mi családjainkat, iskolánkat, óvodánkat, Anyaszent Egyházunkat, annak életét, küldetését. Áld meg ezt a várost, ahol élhetünk, annak vezetőit, országunk vezetőit. Könyörülj rajtunk, hadd lehessenek egyre többen olyanok, akik őszinte szívvel rád hagyatkoznak, és tőled, mint kezestől várnak erőt, bölcsességet és világosságot. Így kérünk, hallgasd meg imádságainkat, és maradj velünk, a te nagy és szent nevedért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban, most és mind örökkön örökké. Amen.